Kedves gyülekezet, ma abból a szakaszból szeretnék két szót kiemelni, amelyet felolvastam az imádság előtt, és talán picit más összefüggésben beszélni róla, mint ahogyan ezt a történetet mindannyian nagyon jól ismerjük. Azt gondolom, hogy nincs a teremben olyan, aki ezzel a történettel ne találkozott volna már. Én két szót szeretnék mondani, és erről gondolkodni, amelyet Jézus mondott. Ez így szól, ne félj. Ahogyan említettem, ez egy közismert történet, úgy is szoktuk ezt a történetet ismertetni, mint az elhívás története, hiszen tanítványait is elhívja Jézus, bár nem ismeretlenek már előtte, és én inkább abból az összefüggésből közelítenék a történethez, hogy olyanokkal erősíti meg a szövetséget, vagy mond nekik valamit, akikkel már van kapcsolata. Vagy arról is lehetne ma beszélnem, és persze érintőlegesen fogom is tenni ezt, hogy micsoda csoda történt itt. Egyikről is, másikról is, én magam is többször beszéltem már, bizonyára ti is hallgattatok erről vagy arról, több gondolat ébresztőt. Ha mégis ez a két szó álljon közöttünk vagy előttünk, ne félj! Mi is ennek a történetnek az előzménye, ami itt ma előttünk áll? Jézus elkezdi tanítói hivatalát Názáretben, és elkezd prédikálni a templomban, ahol azt merészeli mondani, hogy sok özvegyasszony volt abban az időben, amikor is a történet ezt leírja, de csak a sareptai özvegyasszonyhoz küldetett el Isten embere. És más hasonló furcsaságokat kezd beszélni Jézus, amikor is názáreti zsinagógába elkezd beszélni, vagy arról is szól, hogy Illés idejében történt mindez, és majd aztán később Elizeus Illés szolgája, aki idejében rengeteg bélpoklos volt, de csak a szíriai Naámánt gyógyítja meg Elizeus ebből a betegségből, vagy oda küldetik el Elizeus. Nyilván mélyebb üzenete van ezeknek a gondolatoknak, olyannyira fölháborítja a hallgatóságot, hogy meg akarják kövezni Jézust. Miért nem fél Jézus? Mi az oka annak, hogy őt nem szorongatja a félelem, hanem átmegy köztük, és elmegy Kapernaumba, ahol meggyógyítja Péter anyósát, majd pedig elkezd betegeket gyógyítani, és elkezd tanítani, vagy elkezd nézelődni a Genezáreti tó partján, és egyszer csak nagy tömeg jön hozzá, és kezdi őt szorongatni, hallgatni akarja azt a üzenetet, vagy azt a beszédet, amelyről azt jegyzi fel a Szentírás, hogy nem úgy beszélt, mint a korabeliek, hanem volt erő benne, nem szorongatta félelem, kisebbrendűségi érzés, vagy bármi az ő beszédét, hanem erő volt benne. Genezáreti tó az egyik legfontosabb kincse Izraelnek. Itt nagyon érdekes tó, ez nem olyan nagy, talán egy picit, ami Balatonunkhoz hasonlít. bár kisebb, mint a mi Balatonunk, de sokkal mélyebb. 20 kilométer hosszú és 10 kilométer ez a folyó, vagy folyó, tó, bocsánat, és 50-250 méter mélység található ebben a tóban. Olyan viharok szoktak lecsapni erre a tóra, mint amilyen a tengereken van, ezért nevezik ezt tengernek is. Sokkal mélyebb van, mint a mi Balatonunk, de kisebb, mert hisz a Balaton csak, ha már említettem, 77 kilométer hosszú, és néhol 14 kilométer széles, bár van, ahol csak másfél kilométer széles, ha Évát megkérdeznénk, biztos fejből tudná, hogy ez hol van, talán Tihanynál, ugye? Akkor nagyszerű. Köszönjük szépen. Szóval nekünk is van ilyen tavunk, nekünk is van ilyen büszkeségünk. Ennél a tónál kezdett el Jézus beszélni. Nyilvánvaló, hogy azért kéri meg Péter, bár úgy jegyzi fel Lukács, hogy látott egy hajót, ami egész véletlenül Simon hajója volt. Azért kéri meg, hogy vigye egy kicsit beljebb, hogy a tömeg hallhassa az ő szavát. A víz felerősíti a hangot, kicsit beljebb megy, nem szorítják, nem nyomják agyon, és mégis lát mindenkit, és mindenkihez van valamilyen üzenete. Ma is tolonganak Jézus körül, rengetegen. Vajon neked van olyan hordozó eszközöd, amivel segíteni tudsz, hogy ez a hang felerősödjön? Vagy félelem szorítja a torkodat, és azt gondolod, hogy elég neked az önmagad bajaival, kérdéseivel, hitével megbirkózni, megbirkóznod, nincs szükség arra, hogy te Jézusnak fölkínáld a hordozó eszközödet, milyen jó, hogy Jézus egyenesen Pétert megkérte, milyen könnyű volt Péternek. Hát ha téged megkérne Jézus, te is fölkínálnád a hordozó eszközödet, önmagadat, vagy bármidet. Amikor 70-es években a metodista egyház följelentette az egyik részét a lelkészi karnak, és üldözték a lelkészeket, abból alakult később az evangéliumi testvérközösség, akkor sok mindent elvett az akkori államhatalom. Többek között elvette édesapámnak azt az autóját, amivel 70 szorványba járt és hirdette az igét. Levették a rendszámot róla, nem tudott mivel járni. És hát ezen mélységesen fölháborodott az egyik gyülekezetbe járó, és hát elkezdte mondani, hogy hát azért micsoda skandallum ez, és igazán XY fölajánlhatná az autós segítségét ahhoz, hogy édesapám a szolgálatát tudja végezni. Igen, ám, de ennek a kedves embernek volt egy féltve őrzött biciklije, ami a saját szobájában pihent, le volt terítve a padló, azon állt a féltve őrzött bálvány, letakargatva mindennel, nehogy a por rá hújjon erre a féltve őrzött tárgyra. Nagyon bölcsen valaki azt mondta, hogy milyen jó lenne a lelkésznek egy bicikli, mert akkor el tudna azzal is menni. Megszomorodva elment az illető, hogy a Szentírást idézzem. Igen, olyan jó dolog Péterre azt mondani és azt gondolni, nekik milyen könnyű volt, mert Jézus egyenesen azt mondta, hogy vigyél beljebb. Téged is számtalanszor megszólít az örökkévaló. Neked is számtalanszor szól, kínáld föl azokat az eszközöket, amelyek a te rendelkezésedre állnak hogy ő használni tudja. Hogy ő használjon téged szócsőként, hogy te hirdesd azt, amit Jézus Krisztus a saját szájával hirdetett, elközelített a mennyeknek országa. Nem áll meg itt Jézus. Péter valószínűleg örül, és sütkérezik egy kicsit abból a szeretetből, amely Jézusra irányul, és hát ő is kicsit kihúzza magát ott a hajóban. Én vagyok az, aki a hajóját fölkínálta az Úrnak, de az Úr nem állít meg. Evez mélyebbre. Emlékszem egy történetre, vagy epizódra a saját életemből, amikor is gyerekként valamiféle közeledésem volt Istenhez. Én többször azt mondtam, hogy megtértem, fogalmam sem volt, hogy mi az, hogy megtérés, de akkor határozottan emlékszem valami ilyesmire, és nem tértem én akkor meg, csak valahogy közelebb kerültem Jézus Krisztushoz, és nagyon bölcsen az édesanyám, akinek az egész élete arról szólt, hogy hogyan lehetne Istent szolgálni, azt mondogatta nekem, barátom, ülj feljebb. Barátom, evezz mélyebbre. Nem véletlen, hogy Jézus egy olyan területre tapint rá, ahol Péter otthon van. Ha valaki, nagy valószínűséggel Péter, pontosan tudta, hogy mikor kell halászni. Tudta, mert hisz kiderül ebből a történetből is, hogy ők egész éjjel halásztak, mert pontosan tudta egy jó halász, hogy olyankor kell halászni, mert följebb jönnek a halak a tengerből, mert amikor hétágra süt a nap, és fölmelegszik a víz, akkor mind lejjebb és lejjebb mennek, nehezebb megfogni őket, és ezért éjszaka kell halászni. Jézus egy olyan területre tapint, vagy egy olyan területet érint meg, ahol Péter otthon van. Na, ezen a területen nehogy már okosabb legyen, mint én. Na, nehogy már ő mondja meg nekem, hogy mi az, amit tennem kell. Hát a vak is látja, hogy ezt nem így kell csinálni. Barátom, evezz mélyebbre. Uram, egész éjjel halásztam, semmit sem fogtam. Aztán elbizonytalanuljuk egy kicsit, mert amikor Jézussal beszélgetünk, akkor ezek az érvek olyan rosszul hangzanak. Egy kicsit úgy élüket vesztik. Bezzeg, ha mással kellene mondjuk Jakabbal vagy Jánossal vitáznunk, akkor az úgy könnyebben menne, mert ők is halászok, és azért rá lehetne mutatni arra, hogy micsoda bolondság fényes nappal halászni. Uram, egész éjjel fáradtam. Na jó, azért, ha ezt mondod, akkor kivetem a hálómat. Hol van a határa annak, amikor megadod magad, tehetnénk fel a kérdést? Amikor Jézus azokat a pontokat érinti, ahol te vagy otthon, amiben te olyan otthonosan elmozogsz, ahogyan Ábrahám Izsákkal való kapcsolatában olyan nagyszerűen érezte azt, igen, ha valakinek, akkor nekem jár Izsák, hiszen az Úr is megígérte, és sorolhatnánk mindazt, amit elődeink, őseink, a Biblia szereplői megfogalmaztak Jézus felé, az örökkévaló Isten felé. Hol van a határa annak, ameddig elengeded Jézust az életedben? Egy egzisztenciális kérdésre, területre tapintott rá Jézus. El tudsz odáig jutni, hogy ugyan bolondságnak tartod az egészet. De ha Jézus ezt mondja, nem fogod kitalálni, hogy most olyan meleg van, most olyan rossz az idő, Most a bolond is látja, hogy erre nincs lehetőség. Ha Jézus azt mondja, akkor kész vagy. Mert az örökkévaló Istenben nincs változás, vagy nincs változásnak árnyéka. Péter idejében ugyanazt fogalmazta meg, mint amit ma megfogalmaz neked. Barátom, ülj feljebb, vagy Péter, evezz a mélyre. Keresd annak a lehetőségét, hogy hogyan tudnál mélyebbre jutni az Isten szolgálatában, az Isten ismeretében, emberi kapcsolataidban, akikről éppen azt gondolnád, hogy nekik nem kell beszélned Jézus Krisztus megszabadító kegyelmével, mert elég nagy dolog és hatalmas tett, hogy téged is megtalált az Úr. Hát ezzel elvégezte az Úr azt a legnagyobb dolgot, amit elvégezhetett egész életében. Igaz, hogy ő örökké való, de az örökké valóság alatt csak ezt a nagy dolgot tudta elvégezni, hogy téged megtalált. Evezz mélyebbre, hangzik a parancs. Számtalanszor jártam már úgy, hogy emberileg semmi értelmét nem láttam annak, amit csinálnom kell. Teljes őszinteséggel mondom, sőt, a logika is ellentmondott mindannak, amit tennem kellett. És mégis valami előrébb vitt, vagy egy tanács, vagy valami rossz érzés, hogy Uram, olyan rossz érzésem lenne, ha nem csinálnám meg. És Isten kimenekedést adott. Van nekem bátorságom megkérdőjelezni, hogy Isten mit akar? Van nekem bátorságom más tenni, mint Jézus parancsát teljesíteni? Ó, hányszor megpróbálod, megpróbáltam, megpróbálom. Megmagyarázom neki, hogy ez nem így kell. Ennek nem ez a logikája. És persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy baj van a logikus dolgokkal, mert sokszor Isten ilyen egyszerű eszközökkel vezet valamire, hogy az logikátlan. És akkor abban biztos nincs az örökké való segítsége, de ha egyszer Jézus arra kér, hogy evezz mélyebbre, add át magad jobban neki, nyisd meg a szívedet, ne egy felszínes kapcsolatod legyen, ezt akkor is mondom, ha már réges-régóta az Úrral jársz, mert Péter is az Úrral járt, nem most van az ő elhívása, hanem már ő találkozott vele, már meggyógyította az ő anyósát, már sok mindent megbeszélt a mesterrel, de most eljött valaminek a pillanata. Evezz mélyebbre, és amikor kiveti a hálót, egy óriási csoda lesz a jutalma. Több ilyen csodára emlékszem a mi életünkben, ahol olyan áldás eső zúdult ránk, hogy nem is tudtunk vele mit kezdeni. Itt is ez történik. Olyan hatalmas áldás jelenik meg, amivel nem bír Péter egyedül megbirkózni. Ez is alátámasztja mindazt, amit az előbb mondtam. Nem magánügy a te megtérésed, a te úrhoz fordulásod, hanem pontos tervvel érkezik az Úr, ha Péternek áldást ad, akkor szólni kell a többi hajónak is, hogy jöjjön, segítsen, együtt éljük át ezt a nagy csodát. Mi erre a válaszod, amikor megértetted, hogy Isten belenyúlt az életedbe? Az egyik legszebb epizódja ennek a történetnek, amit Péter mond. Eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Furcsa lesz, amit mondok, mert ez nem azt jelenti, hogy többet nem akarok veled találkozni, hanem gyere közelebb, Uram. Mert amikor én fölismerem azt, hogy nincs helyem a szentséges Úristen közelébe, abba bele lehet remegni, és csak ezt lehet mondani, hogy Uram, én alkalmatlan vagyok arra, amire Te kiszemeltél. Uram, ekkora bűn közelébe neked nincs helyed. De úgy szerette Isten e világot, hogy Jézus azt mondja, evezz a mélyre. Gyere közelebb. Igen, föl kell ismerni azt, hogy az ő közelében sok olyan dolog rajtam van, ami nem méltó az ő közelségéhez, és azt le lehet tenni. Azt semmissé lehet tenni. Meg lehet kérni az Urat, hogy tisztítson meg. El lehet indulni a megszentelődés útján, amikor is az én gondolataimat az foglalja le, az kötözi meg, hogy lehetne még mélyebbre és mélyebbre evezni az örökkévaló közelségébe jutva, hogy lehetne ő hozzá mind közelebb és közelebb jutni. Balzac egy francia író volt, a 19. század közepén halt meg, és ő mond egy nagyon érdekes dolgot, ami látszólag ellent fog mondani annak, amit én az előbb megpróbáltam veletek közölni, de én azt gondolom, hogy mégsem. Ő azt mondja egyik regényébe, hogy csak kétféle állásfoglalás lehetséges, a buta engedelmesség vagy a lázadás. És ez így van. Minden területen így van, de akkor is így van, ha én most a buta engedelmesség alatt nem a butaságot emeltem ki, hanem az engedelmességet, de ezt megelőzte a lázadás. Megelőzte az, hogy mindenbe belekötöttem, ami az Úrral kapcsolatos. És persze nem feltétlenül ebben az összefüggésben kell ezt használni, de Istennek nem buta, agymosott hívőre van szüksége, hanem megharcolt, lázadó emberre, aki megharcol mindent, ami körülötte van, még az Istennel való kapcsolatában is harcol, és nem akarja könnyen adni a bőrét. Nem baj ez. De amikor megérted, hogyha Jézus szavát betartod, az maga a lázadás. Az maga valami olyan, ami képes arra, hogy reformokat hozzon el, képes arra, amit Ézsaiás próféta mond, hogy de nem maradott sötétség, ahol elnyomás van, hanem ott lázadás van, egy olyan fajta lázadás, amely a szereteten alapszik azon, hogy az igazi szeretet kiűzi a félelmet. Van okod félni? Van okod valamiért nem kapcsolatot keresni az örökkévaló Istennel? Hát ne félj! Amen. A 144-es ének első versszakát énekeljük.